Egyszer az egyik barátom befektetési tanácsadónak kezdett el tanulni, és arra kért engem, hogy legyek az ő próba ügyfele, akivel beszélgethet, és akivel gyakorolhatja ezeket a kérdéssorokat, és akin kicsit így kipróbálhatja, hogy milyen ellenérvek vannak, milyen egy ilyen szituáció, és mi is történik ebben. Nekem pénzem nem volt, de mondtam, hogy én benne vagyok nagyon szívesen, próbáljuk ki őt is, fejlesztem, meg éppen ráérek. És leültünk, beszélgettünk, elmondta, hogy milyen jó befektetések vannak, az én pénzemet miben lehetne beletenni, és az mennyire kamatozna. Végighallgattam, nagyon tetszett, meg is nyert igazából. És aztán feltettem egy darab kérdést, hogy mindez nagyon szép, nagyon tetszik, de mi van akkor, hogyha valamiért az a befektetés, amit amúgy is rizikósnak mondott, az bedől? Akkor mi történik az én pénzemmel? Kicsit megállt, és így, hát nem kell aggódni, akkor sincsen semmi baj, mert ezek az intézetek többszörösen be vannak biztosítva. Minden bank és minden ilyen befektetési intézet hétszeresen túl van biztosítva, és semmi sem történhet, mert nagyon jól megvan oldva az, hogy ne vesszen el a mi pénzünk. Én kicsit ültem, de gondoltam, hogy jó, akkor ha biztosítva van, akkor biztosítva van. A mai igénk egy olyan ige lesz, ami arról szól, hogy ezzel ellentétben Isten hogyan biztosít minket. Mi az ő biztosítási rendszere a mi életünkre. Mit tanulhatunk ebből az igéből, és mit tanít ő. Ő hogyan kezeli ezt az egészet. Korintusi sorozatban vagyunk benne, még folytatódik is szinte egész nyáron, ma viszont van egy kicsi kilépés ebből, ma egy másik ige lesz, viszont kapcsolódik ez is üzenetében ahhoz, amiről a korintusi levél is szól. Egy közösségnek szól, bátorításként, üzenetként, buzdításként. Így hallgassuk meg Péter első leveléből, az 5. fejezetből a 6-tól 11. terjedő verseket. Alázzátok meg tehát magatokat, Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség, a hatalom örökkön, örökké. Amen. Igen, központi üzenetként beszél arról, hogy az ördög támadni fog. A hogyanról itt nincsen szó, de arról van, hogy keresve keresi ennek az alkalmát. Ebben nem fog megpihenni. És nekünk két választási lehetőségünk van. Vagy komolyan vesszük ezt, vagy nem. De ha nem vesszük komolyan, akkor is támadni fog, maximum mi erről nem tudunk, és úgy támad minket. És közben még talán jobban is elér minket, mivel nem vesszük ezt komolyan. Péter figyelmeztet, és figyelmezteti a kis-ázsiaiakat, hogy álljanak ellene ebben a hitben józanul. Viszont ellenállni csak úgy lehet, ha tudjuk, hogy mivel támad az az ellenség. Pontosan ezért először azt vizsgáljuk meg, hogy milyen módon támad az ördög, még ha ez itt nincs is részletezve. Abban az időben, csak úgy, mint talán az irániakat, keresztény üldözésnek voltak kitéve. Rengeteg ember, amikor ott voltak frissen megtérteknek, kérdéseket tettek fel. Ők a frissen megtértek, nem mentek már bele ugyanazokba a szórakozásokba, kicsapongásokban, nem ugyanazzal az erkölcsel éltek, mint előtte. És azok az emberek, akik körülöttük éltek, kérdéseket tettek fel nekik, hogy miért ezt teszik. És kohold vádakat találtak ki. Pontosan ezért ők kiszorultak abból a közösségből, ahol előtte voltak, és megvetették őket valamilyen mondva csinált indok mentén. Kiszorultak, és igazságtalanul bántak velük. Ők ezt nem értették, mert az egész nem volt igaz, igazságtalan volt. És pontosan ezért kérdések vetődtek fel bennük, hogy ezek most miért történnek. Kérdések először is maguk felé és a többiek felé, hogy meneküljenek vagy tartsanak ki. Fogják vissza a hitüket, vagy kezdjenek el a hamis vádakra reagálni, kijavítani. Adjanak fel mindent, vagy mit tegyenek. az ördög támadni fog, mint ordító oroszlán, és ennek eszközei az elszigetelés, dezinformálás, megvetés, hiteltelenség kialakítása. A helyiek hiába cselekednek úgy, mint keresztények, ha a többiek nem úgy kezelik őket, mint keresztények. Az ördög, mint ordító oroszlán, rágalmaz, és megvetést kell. Éppen úgy teszi azt, ha még emlékszünk, kicsit visszatekintve, mint Eszter történetében, Hámán. Amilyen eszközöket ő használt, ahogy a zsidók ellen megpróbálta a királyt felbuzdítani, hogy kapja el őket és írtsa ki őket, ugyanezeket az eszközöket használja itt az ördög. Az ördög, mint Isten ellen fellázadt lén, felhasználja az előítéleteket és ellentéteket szül. És ugyanezt tapasztalhatjuk mi is, ha egy kicsit ebbe jobban belegondolunk, posztkeresztény Európánkban. Nem úgy, mint az irániak, nem fizikai módon, de kérdések mentén, amiket felénk feltesznek, ahogy reagálnak ránk, ugyanezeket tapasztaljuk. Valószínűleg mindannyiunknak volt már ilyen élménye, egy kicsit belegondolunk, hogy valahol kiderült az, hogy keresztények vagyunk, vagy hiszünk Jézus Krisztusban. És az emberek egy szó nélkül, kis bizalmatlan lépéssel hátráltak, vagy láttuk, hogy a tekintetükben van egy kicsi ilyen megdöbbenés, de nem szóltak, mert rendesek, szolidak, konszolidáltak, és nem szólnak, csak ott van bennük az, hogy egy kérdő tekintet, egy átalakult gondolkodás. És ha meg is szólalnak, akkor is csak azt mondják, hogy te tudod, legyen úgy, ahogy te szeretnéd, én nem szólok bele, ez a te dolgod, de azért ezt belőled nem néztem ki. És akkor ugyanúgy, mint a kis-ázsiai gyülekezeteknek a helyzetében, bennünk is felmerül a kérdés, hogy miért? Nem tettem semmi, évek óta így élek. Miért nem látja, hogy máshogy élek? Miért nem tudok azokkal a válaszokkal, amik logikusak, amik értelmesek, amit ő is elfogad? Miért nem hat rá? Miért nem lehet, hogy, ő is megérte ezt, hogy mit élek, és miért kell félreismerni, miért kell kialakulnia ilyen előítéleteknek? És az az igazság, hogy ezért nem hibáztathatjuk őket. Ők nem rosszak, vagy nem a kereszténység a legutáltabb témájuk, hanem fél információik vannak. Félre vannak informálva, és ezért alakul ki ez a két különböző platform. És az ördögnek pontosan ez a célja, hogy félrevezessen, félreinformáljon, és elszigeteljen bennünket. És ugyanígy Péter címzetjeinél is ez történt. És amikor nem találunk ezekre választ, mert nagyon sokszor ilyenkor, hogyha felmerülnek bennünk a kérdések, akkor utána odafordulunk Istenhez, mert a legtöbb kérdésünket továbbítjuk hozzá, hogy Istenem, ezt most miért tetted? Keresztény vagyok, téged követlek, akkor miért nem adsz a kérdéseimre választ? Miért nem lehet, hogy úgy alakítasz végre egy több évtizedes kapcsolatot, hogy észrevegye, hogy miért változtattam meg? És ezekből válik ki az, hogy gondterheltek leszünk, egy kicsit aggodalmaskodunk és elcsüggedünk, hogy miért következik ez be, és Isten miért nem segít. És az ördögnek ez volt a célja, hogy elkezdjük hibáztatni magunkat, elkezdjünk Istennek feltenni olyan kérdéseket, amiket nem is ő érdemel. És már is 1-0 az ördögnek, és csoportgyőzelemmel ő is lépett előre, és ő jut tovább. Az ördög terve pedig pontosan ez volt. A Zsoltáros által használt kép figyelmeztet, hogy az ördög nem nyugszik és vadul támad, mint egy pusztító oroszlán. Mindenkinek a gyenge pontját keresi, és nyugodjunk meg is fogja találni nagyon gyorsan. Az elesetteket marcangolja, a vívódókat gyötri, az aggodalmaskodókat pedig bátortalanítja. Mindenkinek olyan vágyat támaszt, ami neki a legnagyobb kihívás. Akár komolyan vesszük ezt, akár nem, az ördög támadni fog. Csak az a kérdés, hogy mi ezzel mit kezdünk. De a második kérdés tehát, hogy mit lehet akkor ez ellen tenni? Az igény nem csak figyelmeztet, hogy az ördög támadni fog, hanem igenis ott van egy buzdítás, hogy álljatok ennek ellen, és mondd is tanácsokat. És ott van Péter, egy olyan tanítvány, aki egész életében nagyon heves volt, aki első vikre csinált mindent, aki beleszólt mindenbe, kérdéseket tett fel. És itt van ő az élete végén, az élete zenítjén, és megnyugodva, lenyugodva, átélve egy ilyen keresztény üldözést, mondja ezeket, olyan dolgokat, amiket nem csak szavaknak szán, hanem olyan dolgokat, amiket ő megélt, ami az ő élet tapasztalata, személyes bizonyságtétele. Rengeteg bíztatást mond ebben. Az első tehát, legyetek józanok, és vigyázzatok. Legyetek józanok, először is abban, hogy nem ti harcoltok, hanem hitben tudtok ennek ellene állni. Legyetek józanok. Középiskolában az egyik legjobb barátom minden órán szinte gyakorolt kártyatrükköket a pad alatt, és ezt évek alatt elég jól ki is fejlesztette, és egy nagyon jó bűvész lett belőle szerintem. És mindig, amikor mutatta a kis trükkjeit a barátainknak, és a tanároknak, és az évfolyamtársaknak, akkor mindenki elámult, hogy ezek milyen jók. És mivel mellettem gyakorolt ezeket, megtanultam, hogy ennek a legnagyobb lényege az az, hogy elterelje a figyelmet onnan, ahol valójában történik a lényeges dolog. Ez az egyetlen lényege a bűvészkedésnek. És az ördögnek is pontosan ez a célja, hogy elterelje a figyelmet onnan, ahol a lényeg van. Péter tudja, hogyha a figyelmünk elterelődik, akkor a józanságunkat vesztjük el. Józannak lenni annyit tesz, hogy tudatosan magunkon erőt véve, felelősségünk mértékét felbecsülve próbálkozunk, hogy mind imádságban, minden napnak, minden órájában józanul figyelem, hogy hol támad az ördög, és arra felkészülben, leginkább hitben, segítséget várva és kérve állok készen. És talán többször mi magunk is átéltük ugyanezt, a legegyszerűbb példát, hogy a csendességünkben imádkozunk, olvassuk az igét, és elterelődik a gondolatunk. Már is érezhetjük, hogy rengeteg ilyen hely van, ahol az ördög támad. Legyetek józanok! És hadd olvassam most Péterhez, Pálnak a buzdítását az efezusi levélben, amikor arról ír, hogy hogyan álljunk ebben ellen, és hogyan legyünk józanok. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, álljatok meg tehát, felövezve derekatokat, igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sicsakját és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor, a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal, könyörögve valamennyi szentért. Remélem ez az ige segített minket, és nem pedig olyan volt, mint sokszor egy lekció, vagy egy textus, hogy kikapcsol automatikusan az vagyunk. Figyelmeztetés ez. Legyünk józanok, álljunk ellene az ördögnek. Péter ugyanezt teszi, és ahogy itt figyelmeztet, az úgy mondja el, egy olyan szóképben, mint amikor a katona áll az őrségben, és ha elalszik, rajta múlik az egész városnak a sorsa. Ha ő nem veszi komolyan azt, hogy józanul ott kell állnia, akkor rajta elbukhat ez az egész. Tegyétek ezt szilárdan, és ha valamiben makacsok, fafejűek akartok lenni, itt a lehetőség, legyetek ebben azok, legyünk ebben makacsok. De ott van bennünk ez a kérdés, hogy jó, szeretnék ellenállni, szeretnék szilárdan megállni hitben. De mit tegyek, hogyha ez nem megy? Mi van akkor, ha ez kevesek vagyunk? Péter tudta, hogy ez nem csak kérdés lesz, de lehetetlenség is. Éppen ezért írja a többi tapasztalatát, és szeretne buzdítani itt ma minket. Először is azt írja, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Magatoktól ez nem fog menni. Megpróbálhatjátok, lehet hősködni, lehet, hogy ez szép lesz egy ideig, de magunktól ez nem fog menni. Minden gondotokat őre elvessétek. Mivel mi nem tudjuk hordani, valaki másnak viszont kell ezt hordani, ezt a terhet. És erre írja Péter, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. John Bretz, Luther barátja, írt egy történetet magáról a reformáció korából. Amikor őt is hatalmas üldöztetések kísérték, mivel az akkori 5. Károlynak a haragját érdemelte ki, aki nem akarta, hogy a reformáció terjedjen. És egyszer, amikor ült a szobájában, akkor hallotta, hogy egy lovas csapatot küldtek az ő letartóztatására. És nem tudott mit tenni, tudta, hogy a lovas csapat erősebb, mint ő, ezért leborult imádságban, és erre kapott indítatást. Védj magadhoz egy kenyeret, menj a felső városba, ahol találsz egy nyitott ajtót, lépj be, és rejtőzz el a padláson. Eszerint cselekedett, elindult, és egyetlen nyitott ajtót talált a városban. Oda felment, és ott volt 14 napig. de 14 napig nem bírta volna ki egyetlen kenyérrel. És valahogyan úgy alakult, hogy egy tyúk minden nap felment oda a padlásra, tojt egy tojást, és ez még kiegészítette őt. És a 15. napon nem jött a tyúk. És akkor hallotta az utcáról, hogy végre elmentek, megszabadult a városunk tőlük. És ekkor lejött, és hálát adott azért, hogy Isten gondot viselt róla. Bízzatok benne, és minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja lesz rátok, ahogy másokra is gondja volt. És ahogy búzít is erre minket az ige, hogy ahogy másoknak is van ebben szenvedése. Sokszor az a baj, hogy a bennünk kialakult, teljesítménycentrikus Isten képpel küzdünk mi magunk is. Az van bennünk, hogy Isten elvár, akinek adni kell. Közben pedig Isten adni akar, de adni csak akkor tud, ha ezt mi magunk elfogadjuk. És ha mi magunk elfogadjuk azt, hogy egyáltalán tud adni. Isten adni akar. De amíg aggodalmaskodunk, amíg a gondjaink nálunk vannak, addig ebben ő nem tud segíteni. Minden gondjatokat őre elvessétek. Érdekes megfigyelnem azt saját magamon is, hogy milyen nagy kísértése az embernek az aggodalmaskodás. Nemrég államvizsgáztam, ezért sok tételt meg kellett tanulnom, és az egyik tételben, ilyenkor az ember jó sok igét elolvas meg, teológiai dolgot, és ez nagyon hasznos, főleg igehirdetés előtt. És az egyik tételben volt egy leegyszerűsített gondolat arról, hogy mi is az aggódás. És ez volt benne írva, hogy akinek sok pénze van, az a vagyonától függ. Sok esetben pedig azok, akiknek pedig nincsen vagyonuk, azok az emiatt kialakult aggodalomtól függnek. És az aggodalomtól, amitől függnek, abból nem tudnak megszabadulni. Ez begyűrűzik, egyre több aggodalmat szül, és egy idő után a saját aggodalmától aggodalmaskodik. És ez kialakít egy ilyen rendszert. És amíg ezt nem tudjuk letenni, addig ez megköt, és nem tudunk vele mit tenni. Minden gondotokat őre áll, tegyétek. Jézus nem a mi gondjaink minőségéről beszél, hogy az milyen nagy, vagy milyen kicsi. Nem ezt akarja alacsonyítani, vagy elnyomni, hanem arról beszél, hogy ezt lehet neki letenni. De ennek a mondatnak, hogy minden gondotokat őre elvessétek, van egy megelőző része, ami nélkül nem lehet megcsinálni. Mégpedig az előtte szereplő vers, ami így hangzott. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Gondot nem lehet másnak elmondani, nem lehet más elé lerakni, csak is akkor, hogyha van alázat. Mégpedig azért, mert annak az elismeréséhez, hogy én erre nem vagyok képes hordozni. Annak az elismeréséhez, hogy én ez kevés vagyok, és a másik viszont több, szükséges maga az alázat. Ezért van ennek a mondatnak előtte ez a mondat, és ezért összefügg egymással. Kell az az alázat, hogy tudjam, hogy a másiknál alacsonyabb vagyok, kisebb, kevesebbnek tartom magamat Jézusnál. És rájövök arra, hogy C.S. Lewisnak nagyon igaz az az ismert mondása, hogy az alázat az nem pedig az, hogy kevesebbet gondolok magamról, hanem hogy kevesebbet gondolok magamra. Alázat szükséges ahhoz, hogy rájöjjek, hogy Isten nálam sokkal hatalmasabb. Rájöjjek arra, hogy nem akarom hordozni ezeket a terheket, amik nekem vannak. És rájönni arra, hogy képes vagyok ezt átadni másnak. Olyan ez, hogyha le akarom egyszerűsíteni, mint amikor egy óvodás beszélget egy felnőttel. És az óvodásnak hatalmas a tekintete, és úgy néz a felnőttre, hogy ő már egy nagy ember, mert ő már iskolát is végzett el. És ezért tudja, hogy sokkal nagyobb van ott nála. Alázat szükséges ahhoz, hogy tudjam, hogy a másik nálam hatalmasabb. És tudjam, hogy ő adni akar, nem megfedni és nem kérni. Ő a mi biztonságunk is. Olyan fontos látni azt, hogy Isten ígér valamit, és nem pedig csak kér. Folyamatosan az igében, amit felolvastunk, nem csak az van ott, hogy mire hív minket Péter, hanem arra is, hogy miért hív mindenre. Alázzátok meg magatokat, mert fel fog magasztalni. Vessétek rá a gondotokat, mert ő el fogja venni a ti gondotokat, és gondja van rátok. A hitünkben folyamatosan ott van ez. Ez a ciklikusság, hogy aggodalmaskodunk, és ezt le kell tenni, és aztán újra aggodalmaskodunk, és megint le kell tenni. De nehéz magunkat ennek alárendelni. És elég, hogyha abba belegondolunk, hogy miért olyan nehéz ez, mert hogyha bekerülünk egy új munkahelyre, ott is ki kell annak alakulnia, hogy mik ezek az alárendelési sorrendek, hogy ki alá van berendelve. Vagy testvérek között, nyilván akinek van akár fiútestvére is, ki kell alakulnia annak, hogy kik között mi a sorrend, és hogy van ez az alárendelés. Ehhez alázat kell, ugyanígy, mint itt is. Nagyon nehéz ezt megtenni. Valaki megkérdezte egyszer Assisi Szent Ferencet, hogy inkább csak Assisi Ferencet, hogy miként tudott olyan sokat elérni. Ezt válaszolta. Az egész dolog így történt. Az Úr letekintett a mennyből, és így szólt. Hol találhatnám meg a leggyengébb, a legkisebb és a legnyomorultabb embert a Földön? Aztán meglátott engem, és ezt mondta. Megtaláltam. Ő nem lesz büszke, mert mindig tudja, hogy tehetetlenség miatt használom. Az alázat kell ahhoz, hogy kinyissuk a szemünket, és képesek legyünk letenni minden gondunkat. De végül a kérdés, az utolsó kérdés, hogy hogyan lehet mindezt megtenni. Ott mozog bennünk ez a kérdés. Jó, jó, hallottuk ezt, de hogyan lehet mindezt megtenni? A válasz, hogy sehogy. Magunktól sehogy sem lehet ezt megtenni. És ott van az igében, remélem emlékszünk, és ez az egy dolog legyen, ha valamit haza kell vinni, ez az egy dolog legyen ott, hogy álljatok meg a hitben. Csak is a hitben megállva. Magunktól ez nem fog menni. Az Úristen elküldte az ő egyszülött fiát, akiben ott van a reménység, hogy a feltámadásával legyőzte a halált és az ördögöt is, akit támad. Ha nekünk ebben van reménységünk, ha van ebben hitünk, ha ezt tényleg elhisszük és elfogadjuk, akár csak egy pillanatra is, akár most megújulva, akkor van ott az az erő, hogy mi le tudjuk tenni a gondjainkat. Akkor van az az alázat, amihez kell. Akkor van az, hogy felismerjük, hogy ő tényleg hatalmasabb. Csak is ezzel, ezáltal, sehogy máshogy nem tudjuk ezt teljesíteni. Csak is Jézus Krisztus által, mert ő az, aki legyőzte. És végül olyan jó olvasni Péternek az utolsó gondolatát, hogy ő felkészít, megerősít és megalapoz. Egy olyan tanítványnak a szájából, aki az élete zenítjén írja ezt, már megnyugodva, leülve, tanácsolva nekünk. Nekem különösen jó ezt olvasni, aki még Péternek a fiatalkori énjét hordozom kicsit, és ott küzdök, és benne van az első tűz, és mindent elsőre csinálok, és olyan jó olvasni nekem személyesen is azt, hogy Péter azt mondja, hogy ő felkészít, megerősít, megalapoz, és ez nem tőled függ. Őt is ezt felkészítette. Amint átment, amik voltak üldözetetések, azok készítették őt fel. Azok a megjegyzések, azok a szenvedések, azok a fura pillantások, azok a kifogások, amiket ő is kapott zsinagógákban, farizeusoktól, zsidóktól, rómaiaktól, azok alakították ki azt, hogy ezt tudja mondani az élete végén mégis, hogy Isten engem felkészít, megalapoz, megerősít. Mert ő kegyelmes Isten. Ha kell tehát, helyreállít az Úr, megerősíti az elbizonytalanodottakat, újjáépít a hitünkben, álhatatossá tesz a követésben. Ezt teszi, mert ezeket jelentik ezek a szavak. Végül pedig a felszólítást egy ígéret követi. Isten mindvégig a szenvedők mellett áll, és végül mindezekért felmagasztal, vígasztal, és az ő örök dicsőségében lehetünk mi is. Ez egy olyan folyamat, ami egymásból következik, de egymással össze is fonódik. Az ember kitart, de nem egymaga tart ki, hanem Isten van velünk. És mindezt miért? Mert ő a minden kegyelem Istene. Amen. Imádkozzunk. Tarts meg két kezedben, őrizd meg minket, Urunk. Annyira sokszor, amikor Isten tiszteleten vagyunk és igét hallunk, arra jövünk rá, hogy kevesek vagyunk, erőtlenek vagyunk, vagy éppen elfáradtunk. De köszönjük azt, Urunk, hogy neked van bíztatásod, és köszönjük azt, hogy amikor erre rájövünk, akkor nem az a végeredmény, hogy ennek vége van és el kell csükkedni, hanem köszönjük azt, hogy ott van a te erőd, amiben bízhatunk, ami megújulást ad. Köszönjük azt, hogy te újra és újra közeledsz. Urunk, azért állunk itt, mert szeretnénk közösen abban lépni, hogy a gondjainkat te rád vessük. Kérünk, hogy mutasd meg, hogy miben kell nekünk alázatosnak lenni. Mutasd meg azokat a rejtett aggodalmakat, amik sokszor nem is tudjuk, hogy vannak, csak ott vannak és megkötöznek. Urunk, arra kérünk, hogy hadd lehessünk most a Te olyan néped, akik itt állunk, és meg tudjuk tenni ezt, akik feléd lépünk, és aztán hálaadással léphetünk innen tovább, és élhetjük így az életünket a következő héten még akkor is, hogyha felénk kérdések jönnek, vagy ilyen tekintetekkel találkozunk. Urunk, bízunk benned, hiszünk benned. A legnagyobb örömünk és reménységünk, hogy Te valóban feltámadtál, és nekünk ez valóban reménységet adhat, mert másból reménységet nem meríthetünk. És Urunk, így szeretnénk kérni mindazokért, akik itt laknak Gazdagréten. Szeretnénk kérni a lakótelepnek a lakosságáért. Szeretnénk kérni az intézményekért, az iskolákért, ahol most a tanárok nyári szüneten lehetnek. Kérünk azért, hogy mindaz a sok ember, aki itt lakik, a nyárnak a hőségében, hadd lehessen áldott közösségé, hadd lehessen pont ezért talán az, hogy ahogy lejönnek a lakásaikból, egymásra találnak, közösség alakul ki, és kérjük, Urunk, azt is, hogy nekünk, mint Gazdagréti gyülekezetnek, mutasd meg azt, hogy mi a Te terved, a Te vágyad erre a lakótelepre, és miben szeretnéd, hogy mi belépjünk a Te szolgálatodban, a Te akaratodban. Mindezt a Te fiad nevében kérjük és vágyjuk. És szeretnénk imádkozni hozzád a Te fiadtól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.